első 14 verse a Mangalácsaranamja. De ezt mindenki tudja. És ebből az első 6 vers Csétanya Mahápraburól szól, és a utána következő 8, ha jól számolok, az pedig a Pancsakatva többi tagjáról. És amiről most, hát nem csak erről fogunk beszélni, másról is fogunk beszélni, de talán ez a, úgy érzem, hogy ez most a legfontosabb vers számomra, remélem számotokra is. Ez az 5. verse, a Csétanya Csaritamritának, ami így szól, hogy Rádá Krisnát Pranajabé Fütél Hadini Sakti Lasznát, Ékert Manába Pugóhi Purádi, ha Bérgamba Tótó. Csétanyákem Prakata Matunát, a Dvajam Csékem Áttam, Rádhává a Gyúti Szuvalitam Naomi Krisna Szorúban. Azaz, Sri Rádá és Krisna szerelmi kedvelései az Úr belső gyönöradó energiájának transzcendentális megnyilvánulásai. Noha Rádá és Krisna azonosságokat tekintve egyek, örökre külön váltak egymástól. Most egy két transzcendentális személyiség újra egyesült Sri Krisna Csétanya formájában. Leborulok előtte, aki Simati Rádaráni érzéseivel és testszínével jelent meg, holott ő maga Krisna. Az elmúlt napokban, főleg vasárnap a fesztivál keretében, két nagyszerű leckét is hallottunk az Úr Csétanyáról, de egyik sem volt rendhagyó, vagy jobban mindegyik rendhagyó lecke volt, és akkor én most nekem meghagyta ezt a piaci részt, hogy beszéljek az Úr Csétanyáról, az életéről, a megjelenésének okairól, stb. Tehát egy szabályos Gurpurni leckét tartsak, ami egyáltalán nincsen ellenemre. És úgy gondolom, hogy ezért vannak itt, akiknek esetleg új információkat is fog mondani majd ez a lecke. Ugye ez a Csétanya Csaritamrita, ez a nagyszerű mű, amit Krisnadász Kaviráj Gószvámi írt, három részből áll, és a három rész az arányosan el van osztva. Az első rész, ugye Csétanya Mahaprabhu 48 évig élt, életét két részre szokták osztani, az első 24 és a második 24 évre. És az első két rész, az az első, hát nem, az első rész az Ádigére, az első 24 évéről szól, ami a családos életét, a gyerekkorát és a családos életét mutatja be. A középső rész az arról a korszakról, amikor szanyáztat és vándorolt, arról a 6 évről. És az harmadik rész pedig, amikor már Jagannath Puriban maradt, és ott folytatta a keftetéseit, arról szól. De mindemellett kezdjük azzal a dologgal, amiért ma most itt vagyunk, ez pedig Csétanya Mahaprabhunak a születése, születésnapja, ami a nyugati naptár szerint, amit mi használunk most, mikor történt? 1486. február 18-án, ugye? Vagy az Pálgóna hónap, ez a holdnaptár szerint a Pálgóna hónap teli holdas éjszakáján, ugye? Mégpedig a, pontosan a naplementekor. Éppen ezért ekkor fogjuk megtörni a böjtöt. Amikor Csétanya Mahaprabhu megszületik, akkor góráret is megtörjük utána a böjtöt, ugye? Ez a szabályos menetre. És nagyon érdekes, mert akkor, amikor Csétanya Mahaprabhu született, pont holdfogyatkozás volt. A holdfogyatkozás az nem egy igazán kedvező ómen, sőt, hát mondhatjuk azt, hogy mindenfajta fogyatkozás az kedvezőtlen ómen a védikus kultúra szerint, de volt egy nagyon utolérhetetlenül kedvező körülmény, ami miatt mégis kedvezővé vált, azon fultúr persze, hogy Csétanya Mahaprabhu megszületett, de ami miatt ez mégis kedvező volt ezentúl, hogy ilyenkor az a szokás Indiában, hogy mindenki belemenekül a szent vizekbe, szent folyókba, és ott valamilyen szent mantrát, Hare Krishna mantrát például, vagy Haribol, tehát valamilyen mantrát zeng, ugye ellensúlyozandó a rossz hatásokat. És éppen ezért, amikor Csétanya Mahaprabhu született, akkor mindenhol zengett a Mahamantra és a transzcendentális hangvibráció, és ugye ezzel is jelezte előre, Csétanya Mahaprabhu is előre jelezve azt, hogy nem akárki fog megszületni, és aki megszületik, az a fő missziója, annak a fő missziója az lesz, hogy elterjeszte a Sankirtan mozgalmat, ami ugye a Kali Yuga vallásos, legfőbb vallásos kötelessége. De azon túl, hogy ez a legfőbb oka annak, hogy Chaitanya Mahaprabhu megjelent ebben a formában, azért vannak más okai is. Chaitanya Mahaprabhuról, ugye aki követi most nyomon, követi nyomon a hétvégi leckéket, azt tudja, hogy éppen most az Ádi Léla elején tartunk, ahol Krisnadaszka Virács Goszvámi részletesen és hosszan magyarázza, hogy Chaitanya Mahaprabhu nem más, mint Krisna maga, az Istenség legfelsőbb eredeti személyisége. És akkor ebben a versben is látjuk, ez is ezt magyarázza el, hogy Chaitanya Mahaprabhu maga Krisna, de eljött ebben a formában azért, hogy hogy Rádaráni, felvette Rádaráni színét, testszínét, aranyszínét és Rádaráni hangulatát. És ez miért történt? Azért történt, mert Chaitanya Mahaprabhu nem csak külsődleges okokból jött el, vagyis azért, hogy elterjeszt a szankirtan mozgalmat, hanem volt saját belső oka is, ami miatt neki ez fontos volt, hogy megjelenjen ebben a formában, tehát Rádaráni testszínével és hangulatával. És ez három ok volt, három olyan ok, ami összefügg egymással szervesen. Ugye amikor Krisna és Rádaráni, legbensőségesebb társnője Krisnának, ugye Simati Rádaráni, a belső energiájának megtestesülése, ami a szerelmi kapcsolat legmagasabb rendű megnyilvánulása, és ez a legmagasabb rendű lelki íz, ami létezik, és ebből meríti ugye Krisna a Rádaránival kapcsolatában meríti a legnagyobb boldogságot. De az a probléma ebben Krisna számára, hogy mindig úgy érzi, és ez a valóság is, hogy ezt az ácsárjákban bizonyítják számunkra, sok szentírásokban, hogy Rádaráni valójában nagyobb boldogságot élvez, mint ő, mint Krisna. Tehát az, hogy Rádaráni Krisnával van, az Rádaráni számára nagyobb élvezetet és boldogságot okoz, mint a fordítottja, mint Krisna számára. És Krisna mindenképp szerette volna ezt megízlelni, és akkor ezt a dolgot három különböző aspektusra lehet bontani. Először is, hogyha nézzük, akkor Krisna azt akarta megtapasztalni, hogy milyen, amikor ő Rádaráni. Tehát amikor helyet cserél, nem Krisna, nem az élvezetnek az alanya, hanem az élvezet tárgya, azaz Rádaráni. Tehát ezt meg akarta tapasztalni, hogy milyen Rádaráninak lenni, milyen Rádaráni helyzetében. Ez volt az első oka a megnyilvánulásának, vagy Chaitanya Mahaprabhu földre szállásának. Akkor a második ok ezzel szörösen összefügg, mert nem csak a helyzetét akarta megtapasztalni, hanem azt is, hogy az ő tulajdonságai, Krisnának a tulajdonságai, azok milyenek. Tehát hogy érzékeli valaki Krisna felmérhetetlenül édes tulajdonságait, valaki, aki kapcsolatban van vele. Tehát meg akarta ízlelni a saját maga édes tulajdonságait, ez a második ok. És a harmadik ok, amiről már előbb beszéltem, az pedig szintén összefügg ezzel, hogy meg akarta ízlelni azt a boldogságot, azt az örömet, azt a hangulatot, amit Simati Rádaráni tapasztal, amikor Krisnával van. És ugye ez volt a fő belső oka annak, ami miatt ezt az inkarnációt, vagy ezt a formát, vagy hát nem is az inkarnációt, mert ő Krisna maga, ebben a formában alászállt. De nem véletlenül történt meg ez az alászállás, tehát nem csak úgy, hogy gondolt egyet, és akkor hip-hop ittermet, hanem ennek volt egy másik külső oka is, mégpedig Advaita ácsárjának a hívó szava. Biztos láttátok már, vagy hát biztos tudjátok, hogy Chaitanya Mahaprabhu soha nem egyedül jön, vagy hát Krisna soha nem jön egyedül, amikor jön az a világban, hanem mindig követik a társai. És ide Chaitanya Mahaprabhu formájában ugye szintén követik a legbensőségesebb társai is, akik közül a Pancsatattvát szoktuk igazából nagyon erőteljesen megkülönböztetni. És a Pancsatattva, kár, hogy most nem az a háttér van, mert így nagyon egyszerű lenne elmagyarázni, ki a Pancsatattva, de Pancsatattva öt tagjáról ugye tudjuk, hogy Nityananda Prabhu, aki nem más. Tehát Chaitanya Mahaprabhu a Pancsatattvában, ő a baktának az alapja, a baktának az alakja, a bakta rupa. A Chaitanya Mahaprabhu a bakta avatára, tehát a baktának az inkarnációja, aki egyben a lelki tanítómestert is képviseli, akkor Advaita ácsárja a bakta inkarnáció tehát inkarnáció formája, aki Mahávisnu valójában, és ez az Advaita Ácsárja az, akiről most beszélünk, akinek a hívószavára jött ugye Chaitanya Mahaprabhu pont ilyenkor, pont ebben a korban. És van még a másik két tagról is beszéljünk, Gadadhar Panditról, aki Krishna belső energiája, gyönyör energiájának a megtestesülése, és Rádarán és Lalita Dévinek a inkarnációja, kombinált inkarnációja, és Sivasztakur pedig, ő pedig a tiszta baktát jelképezi, ugye? Aki Narada Muninak az inkarnációja. Tehát ők öten adják a pancsatattvát. Advaita Ácsárja, ő egy idős brámana volt, aki Chaitanya Mahaprabhu nagy papájával volt egy idős, ugye? Ha jól emlékszem, vagy apukájával? Apukájával? Apukájával. Apukájával, Jagannath Misrával volt egy idős, és akkor úgy is viszonyult hozzá Chaitanya Mahaprabhu, mint egy feljebb valójához, mint a szülőjéhez. És Advaita Ácsárja ugye egy nagyon együttérző brámana volt, a helyi brámanáknak a vezetője, és úgy tapasztalta, hogy nagyon szomorúan tapasztalta azt, hogy annak ellenére, hogy Krishna megjelent az anyagi világban, bebizonyítva, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, és az odaadó, és meg elmagyarázta az odaadó szolgálatnak, a bhakti jogának az útját. Ennek ellenére ebben a korszakban, ahol, amikor már ő is élt, ugye a 15. században, már ez a tudás már megint teljesen elhalványult, és már gyakorlatilag senki nem követte a bhakti jogának az útját, hanem ugye döntően mindenki, döntően a brámanák majavádik voltak. És ez nagyon fájt Advaita Ácsárjának, és úgy gondolta, hogy ez a helyzet annyira szomorú, és annyira rossz mindenki számára, minden élőlény számára, hogy ezen a helyzeten már senki nem tud segíteni, csak hogyha maga Krisna jelenik meg. Ezért elkezdett ezért imádkozni, és elkezdte imádni a Sílát, elkezdte imádni ugye Ganges vízzel és tulaszi levéllel, azért, hogy Krisna jelenjen meg. És akkor Advaita Ácsárja hívószavára meg is jelent végül az Úr Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Misrának és Szacsi Dévinek volt a gyermeke. Mind a ketten ugye nagyon előkelő brámana családból származtak, és hát nagyon akartak fiút. De hosszú ideig nem sikerült fiút nemzeniük, hanem 8 lányuk született, és mindegyik meg is halt, és aztán végül megszületett Chaitanya Mahaprabhunak a bátyja Visvarup, és aztán a 10. fiúként pedig Visvambar. Ugye ez volt, ezt a nevet kapta a szüleitől, hogy Visvambar. És volt még persze számos másik neve is, ezek közül a legnépszerűbb, amit mi is szoktunk használni, ez ugye a Góranga. És ez mire utal ez a Góranga? Amire ez a vers is utal, hogy Simati Rádaráni arany színében jelent meg. Góra, góra színben, góra ánga, tehát aranyszínű testű. Aranyszínű testtel jelent meg. És ezért így is hívták, de még volt egy harmadik neve is, Nimai. Ugye? Ami miért? Volt azért, mert egy nimbafa alatt, nimbafa közelében született, ugye ezt a nimbafát a mai napig láthatjuk Jógapitban, Chaitanya Mahaprabhu születési helyén. Legalábbis ennek a nimbafának a leszármazottját. De minden esetre közvetlen kapcsolat van a fák között. Chaitanya Mahaprabhu nagyon gyönyörű gyermek volt. Mindenki nagyon imádta. De nem csak gyönyörű volt, hanem rendkívül rossz is. Tehát egy igazi rossz gyerek volt, aki nagyon öntörvényű volt, állandóan elmagyarázta mindenkinek a tatvát, hogy mit, hogy kell értelmezni az életben, és természetesen a filozófia magyarázatai azok általában helytállóak voltak, és ez mindenkit nagy meglepetéssel töltött el, de csintalan is volt egyben, és már akkor olyan jeleket mutatott, hogy dükkitöréseiben összetört minden dolgot, amit talált maga körül, és ezt nem egyszer követte el. És aztán például ilyeneket csinált. Ez egy nagyon jellegzetes történet, ezt már nagyon sokszor elmeséltük, ezt most nem fogom elmesélni, mert ez biztos, hogyha Nilanjamarás tartott volna leckét, akkor ő biztos elmesélte volna ezt a kettelést, mert tudom, hogy az egyik kedvence, de most csak ezzel kapcsolatos más ketteléseket mondok. Hogy ugye, amikor Krisnának felajánlottak valamit, vagy Sivának, vagy akárkinek felajánlottak valamilyen ételt, vagy bármilyen adományt, akkor mindig ott termett Chaitanya Mahaprabhu, és követelte magának a gyerekként, és követelte magának a felajánlást, hogy hát nekem, ad nekem, ez nekem jár. És azt persze senki nem vette jó néven, és nagyon kevesen vették jó néven, mert elég ellentmondás nem tűrően csinálta ezt Chaitanya Mahaprabhu. És ugye ezt csinálta ugye a lányokkal is, mikor a Ganges partjára mentek fürdeni a lányok, és miért mennek a lányok a Ganges partjára fürdeni legtöbbször, és viszik magukkal az áldozatnak valót, ugye a Shiva részére való áldozatnak valót. Na miért? Ezt erről beszéltünk Shivaratrin, hogy jó férjük legyen, ugye? Hogy Shivát, az Úr Shivát imádják azért, hogy jó férjük legyen. És akkor ilyenkor is mindig megjelent az Úr Chaitanya, és követelte a felajánlást, és mondta, hogy hát az Úr Shiva is engem imád, hát miért? Hát sokkal jobban jártok, hogyha ezt a felajánlást ezt nekem adjátok. Mert akkor én megadom nektek azt az áldást, hogy jó férjetek legyen. És hogyha ellenkeztek a lányok, akkor megátkozta őket, hogy akkor öreg férjük legyen, akinek már 7 gyereke van. És persze a lányok ezt nem nagyon szerették. Hát szerették is, meg nem is, mert ugye Chaitanya Mahaprabhu nagyon szép gyerek volt, és nehezen lehetett neki ellenállni, és általában nem is tudtak ellenállni, de hát amilyenek a lányok azért mindig el is panaszkodták ezt a szüleiknek. De persze Chaitanya Mahaprabhu nem csak a lányokkal bánt így, hanem az idős brámanákkal is, azokat is, azoktól is követelte a felajánlást. És aztán nem csak amikor fürödtek a Gangesben, akkor őket is lefröcskölte, és mindenféle rosszaságot csinált, és persze ez iskolai időben volt, és amikor nekiálltak panaszkodni a brámanák Jagannath Misrának, az apukájának, akkor azonnal megjelent Chaitanya Mahaprabhu ugye iskolai ruhában és mindenben, mintha éppen az iskolába jött volna. Tehát nem nagyon lehetett rajta kapni a rosszalkodáson, legalábbis a szüleinek nem nagyon sikerült ezekben a helyzetekben. Viszont már 5 éves korában beiratták iskolába. Ugye tudjuk, a védikus kultúrában a brámanák általában 8 évesen mennek iskolába, de hogyha valaki nagyon okos, egy gyerek nagyon okos, akkor már 5 évesen mehet. És ez a fogantatástól számított 5 évet, 5 éves kort jelenti. Tehát 5 éves korában már ment iskolába. És aztán utána pedig ment ugye Gangadász Panditnak a szanszkrit iskolájába, 8 évesen, ahol 2 év alatt megtanulta az egész szanszkrit nyelvet, irodalmat, nyelvet, mindent, vagy nyelvtant és nyelvet, és nagy tudossá vált már 10 éves korától, és aztán rövidesen meg is nyitotta utána a saját iskoláját. De Chaitanya Mahaprabhu nem volt egy szimpatikus személyiség. Tehát a brámanák, akik ebben a korában nem volt egy szimpatikus személyiség, a brámanák nagyon el is keseredtek. Mert akkor ugye Advaita Ácsárja, Gadadhar Pandit, a sok név, akit ismerünk, ők már mind vajsnavák voltak. És hát Chaitanya Mahaprabhura egyáltalán nem tűnt úgy, hogy vajsnava lenne, hanem egy nagyon arrogáns, kifejezetten a tudására büszke, arrogáns, smarta brámanának tűnt. Ilyen nagyon fiatal korában, és hát teljesen el voltak keseredve, hogy mi lesz ebből, tehát hogy lesz ez, mert hát ők azért sejtették, hogy Chaitanya Mahaprabhu az a bizonyos inkarnáció, aki megjelent Advaita Ácsárja hívására, de hát ennek semmi jelét nem adta. Míg nem, megházasodott, hogy elnök milyen jó hatással vannak férjekkel. De persze ez közvetett hatás volt. Mert megházasodott, és akkor azért, hogy kellő, tehát ugye, hogy a griháját meg tudja alapozni, ezért el kellett mennie, vagy hát elment Bengálba, ugye Kelet-Bengálba, a Padma folyópartján elkezdett vándorolni, és tanítani. És ezzel ugye sok adományt összeszedett, amivel ugye a családos életét, a griháját tudta rendbeszedni. De már ekkor ugye már ezen az útján már kezdett ugye kicsit a vajsnavizmus felé fordulni, és aztán később pedig elment a tanítványaival Gájába, ahol találkozott Isvara Puriba, ugye Mádavendra Purinak volt a tanítványa, és tőle már vajsnavatást is kapott. És akkor, amikor visszatért, persze közben még az első útja után meghalt a felesége, ugye Lakshmi Priya, akit egy kígyó mart meg, és aztán anyukája kérésére újból megnősült, Vishnu Priyát vette, akkor pedig elvette Vishnu Priyát, és aztán utána ment ugye Gájába. És amikor visszatért Gájából, akkor teljesen megváltozott. Tehát ez az arrogancia, ami előtte volt, az átvette a helyét a nagyon-nagyon mély Isten szeretetnek, és elsősorban ugye a Gópi bárban való Isten szeretetnek, olyannyira, hogy ez problémát is okozott. Mert aztán Chaitanya Prabhu az iskolájában, a saját iskolájában, saját szanszkrit iskolájában, ott nagyon gyakran elmerült a Gópi bárba, és ezt a diákjai nem igazán vették jó néven. És akkor elkezdték neki magyarázni, hogy de hát miért a gópik nevét vibrálod, hát miért nem Krisna nevét vibrálod. Hát ha már egyszer vajsnava vagy, hát akkor már legalább Krisna nevét vibráld. És akkor Chaitanya Prabhu ezen nagyon kibukott, ugye nagyon megsértődött, és elküldte a megszítő, és elküldte a tanítványait, akik érdekes módon nem megbánták tettüket, hanem elkezdtek szervezkedni ellene, és bosszút forralni ellene. És persze mások is emiatt a viselkedés miatt elkezdtek bosszút forralni, mert ugye a smarta brahmanák minek tartják a baktit, szentimentalizmusnak tartják, és ugye a nagy hindu, nagy majavád elvek meg csúfolásának. Tehát ugye ezt nem szerették ezt, meg hát a Chaitanya Prabhu népszerűsége sem tetszett nekik egyáltalán, mert ugye Chaitanya Prabhu nagy népszerűségre tett szert aztán, és megalakította a Sankirtana mozgalmát is, még ott Navadvipban. De igazából ami arra vezette Chaitanya Prabhut, hogy szanyászt vegyen, az éppen ez volt, hogy látta, hogy őt ebben mint grihasztát csak el fogják könyvelni egy szentimentalistaként, és nem fogják tudni tisztelni az emberek. És ahhoz, hogy elérje a küldetését, a missziójának a célját, ami mi volt, hogy elterjessze a szenné vibrálását, ahhoz neki egy tiszteletre méltó helyzetben kell lennie, hogy hallgassanak rá és kövessék őt. Ugye? És ezért úgy döntött, hogy szanyászt vesz. Miért? Azért, mert a szanyászit mindenki tiszteli. Indiában ugye még annyira erős, még a mai napig is, de abban a korban aztán egyértelműen annyira erős volt a kultúra, a varnásnak kultúrája, hogy egy szanyászit mindenki tisztelt, hiszen egy szanyászi minden varnának és minden asramnak a tanítómestere. És hogyha valaki szanyászi, akkor az automatikusan nagyon nagy tiszteletet fog kiváltani, és amit mond, azt meg fogják hallani és követni fogják az emberek. És ezért Chaitanya Prabhu szanyászt vett, ami ugye nem okozott nagy nehézséget számára. Bár tudjuk, hogy ebben a korban, a Kali Yugában nem szabad szanyászt venni, ez az öt tiltott dolog közé tartozik. De ez ugye a közönséges emberekre vonatkozik, ez nem a vajsnavákra vonatkozik, ez a tiltás, hanem ez a közönséges emberekre vonatkozik. Másrészt pedig, ami miatt ez Chaitanya Prabhu megtette, hogy ugye Isten mindent megtehet, ő alkotja a szabályokat, és akkor vagy betartja a saját szabályait, vagy nem, de általában természetesen betartja. Ugyanakkor ez Chaitanya Prabhu számára, ami miatt tiltott a szanyász vétel a Kali Yugában, az, hogy nem tudják betartani az emberek a szanyász szabályait. Szóval Chaitanya Prabhunak ez ugye nem okozott gondot, hogy betartsa a szanyász szabályait, mert nagyon szigorú szanyászi volt, és nagyon, erre sok eset van, amit majd néhányat említünk, ami bizonyítékként szolgál erre, hogy mennyire komoly szanyászi volt. Tehát aztán végül 24 éves korában szanyáztat. De még előtte azért érdemes beszélni arról az időszakról is egy kicsit, amíg a Sankirtan visszatért Gájából, ugye Isvara Puri avatása után, És akkor elterjesztette a szankirtan mozgalmat. Ugye ebben két fősegítője volt a Pancsatatvából. Ki volt az a két fősegítője? Ugye Advaita Ácsárja és főleg Sivász Thakur. Mert ugye Sivász Thakur házában volt a legtöbb ilyen szankirtan parti, ahol ugye egész éjszaka énekeltek és táncoltak. És ugye ez egy nagyon nagy népszerűségre tett szert ezáltal aztán Chaitanya Mahaprabhu rövid időn belül. És ez, ugye már említettem, hogy nem tetszett a Smarta Brahmanáknak, és a helyi muzulmán előjárónál be is panaszolták, hogy a Csand Kazinál, aki hát próbálta betiltani ezt a dolgot, de ez nem nagyon sikerült neki, mert Chaitanya Mahaprabhu szokták mondani, hogy ő volt a világ történelem első polgári engedetlenségi mozgalmára, mert mit Csankazi, hogy oda ment Sivász Thakur házába, és összetört egy agyagdobot, és mondta, hogy hogyha itt ezt csináljátok, akkor ha tovább csináljátok ezt, akkor kénytelen leszek Muhammedán hitre téríteni benneteket. Ugye, ami abban a korban nem volt egy könnyű, vagy nem volt egy nehéz dolog, hiszen elég volt annyi, hogy valaki egy Muhammedán a vízió edényéből kicsit megspiccelte a hindukat, és már is ugye annyira szörnyűségesen tisztátalanoknak tekintették őket, hogy elveszítették a kasztjukat, tehát kivetették maguk közül a hinduk. Magyarán a sok Muhammedánról arról elsősorban a hinduk tehetnek, hogy annyira sok Muhammedán lett abban az időben. Tehát ezzel fenyegette meg őket a Csand Kazi. És akkor Chaitanya Mahaprabhu meg mit tett erre? Mondta, összegyűjtötte a híveit és kihirdette, hogy akkor este mindenki jöjjön agyagdobokkal, fáklyákkal, és oda vonultak a Csand Kazi házához, ami elég ijesztő lehetett az a sok ember ott a Kazi számára, és aztán ugye egy filozófiai, végül bement Chaitanya Mahaprabhu a Kazihoz, és egy filozófiai beszélgetésbe bonyolotta, amiben megállapodtak abban, hogy végül a Korán mondani valója az ugyanaz, mint a Védának a lényege, Védanta Sutrának a lényege, vagy hát a védikus irodalomnak a lényege, ugye a szeretet, az Isten iránti szeretet, és Chaitanya Mahaprabhu megérintette a Kazi testét, ami, hogyha ez valakivel megtörtént, és itt nem csak, hogy megérintette, vagy a szívét megérintette azzal, hogy az odaadó szolgálatról, a prémáról, vagy a Krisna prémáról beszélt Chaitanya Mahaprabhu, akkor soha senki nem tudott ellenállni, ugye ennek, hanem mindenki azonnal elöntötte az Isten szeretet, és mindenki azonnal baktává vált. Nem csak az emberek, nem csak a majavádi filozófusok, majavádi szanyászik, hanem még a állatok is, ugye? Még az állatok is egyből táncra perdültek. Erre nagyon jó bizonyíték az, amikor Chaitanya Mahaprabhu, ugye a Jarikanda erdőn ment keresztül, éppen útban, Vrindában fel, és aztán visszafelé is, meg odafelé is a Jarikanda erdőn ment keresztül. És akkor ugye szokásához híven énekelte a szent nevet, és azt mondja a Chaitanya Charitamrita, hogy a tigrisek, elefántok, mindenfajta őzek, mindenfajta vadállatok ott jöttek vele, és énekelték a szent nevet vele együtt. Ami elég érdekes látvány lehetett. Nem ez a kép van két, pedig már az ittem. Jó, tehát ott tartunk, hogy szankirtan mozgalom, és aztán Chaitanya Mahaprabhu ugye szanyászt vett 24 éves korában, ami hát nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságot okozott valójában mindenkinek. Mert ezt tudjuk, hogy egy szanyászinak el kellett hagyni a családját, el kellett hagyni, és el kellett kezdeni vándorolnia. És hát Chaitanya Mahaprabhu olyannyira elhatározott volt, hogy úgy ment Katvába szanyászt venni, ugye Kisolbáratitól, aki egy majavádi szanyászi volt, tehát végül is majavád szanyászt vett, aminek persze igazából az ő esetében nem volt túl nagy jelentősége, inkább mivel, hogy láttuk, hogy ez egy társadalmi szempontból volt elsősorban fontos, hogy annyira elhatározott volt Chaitanya Mahaprabhu, hogy még anyukájával sem találkozott előtte, családjával, ők is csak úgy később értesültek erről, és olyannyira, hogy Chaitanya Mahaprabhut be kellett trükkölni ahhoz, Advaita Ácsárjának, ugye Nityananda Prabhunak be kellett trükkölnie ahhoz, hogy még egyszer láthassák a követői, mielőtt elvonul szanyesziként akármerre, és akkor erre úgy került sor, hogy ugye Katvából Chaitanya Mahaprabhu egyből el akart, ahol szanyász lett, egyből indulni akart Vrindávanba, és akkor jött Nityananda Prabhu és eltérítette, és akkor végül rábeszélték arra, hogy még jöjjön vissza Shantipurba, ahol ugye Advaita Acharyának volt a háza, és még töltsön öt pár napot, és találkozzon még az anyukájával, és a legbensőségesebb híveivel és követőivel, akik hogy tudjanak elbúcsúzni tőle. És akkor ez egy nagyon, szintén a Chaitanya Bhagavat leírja ezt a búcsút, ami egy nagyon megható jelenet volt, és ugye ezen az alkalmon kérte meg Szocsimata Chaitanya Mahaprabhut, hogy ne menjen el nagyon messze, hanem tehát ne vándoroljon és ne menjen el Vrindávanba, ne ott telepedjen le, ami eredeti szándéka volt Chaitanya Mahaprabhunak, hanem a közeli Jagannath Puriban. Hát ami igazából annyira közel nincsen, de lényegesen közelebb van, mint Vrindávan. És akkor Chaitanya Mahaprabhu meg is hallgatta ezt, és végül Jagannath Puriban telepedett le. És a feleségével már nem is találkozott, szanyász lett, és nem is találkozott már a feleségével. Ugye anyukájával még egyszer találkozott, amikor Bengálba visszajött, de mindig nagyon szerette anyukáját, és mindig küldött neki Mahaprasadamot, bárhol volt, és tudta, hogy mennek vissza Bengálba bakták. És hát ugye úgy is megjelent sokszor, amikor anyukája főzött neki, mert anyukája aztán innentől kezdve mindig neki főzött, mindig neki ajánlotta az ételt, és akkor sokszor megjelent ő maga, és akkor ő maga személyesen adta meg az ételt, ezt is tudjuk. Tehát anyukájával, ha nem is megszegve a szanyászasan elveit, de megvolt a kapcsolata utána is. És akkor ugye elindult Jagannath Puriba Chaitanya Mahaprabhu. Ez az út is érdekesen alakult, mert itt útközben, hogyha valaki volt már Indiában, tudja, hogy ez a környék, az az út, ez nagyon-nagyon sok érdekességet tartogat, amiről a Chaitanya Charitamrita is részletesen beszámol nekünk. Ugye először is ott van Shirachar Gopinathnak a temploma, ami arról szól, annak a Murtinak a temploma, aki nagy baktájának, Madhavendra Purinak, ugye félre rakta, ellopta a saját magának felajánlott édesvist. Ugye ez a Shirachar, ezt jelenti, ezért kapta ezt a nevet, tehát ezt a templomot is meglátogatta, benne van részletesen a történet Chaitanya Charitamritában. Akkor Sakshi Gopal templomát is meglátogatta, ugye az is ütközben van. Ez is egy nagyon híres történet. Arról, hogy Krishna murti formájában valóban Krishna. Tehát nem egy pálvány, hanem ő valóban Krishna, murtiként is. És hogy tiszta baktáiért bármire képes, még arra is, hogy murti formájában tanúságot tegyen, ugye Sakshi, tanúságot tegyen arról. Ezt a történetet sem mesélem el, mert ennyi idő nincs. Aztán megérkezett ugye Jagannath Puriban egyedül, mert hogy útközben kicsit megsértődött Nityananda Prabhura, aki eltörte a szanyászbotját. És akkor megérkezett egyedül Jagannath Puriba, és egyből ment hova? Jagannath templomába. És amikor odaért Jagannath templomba, mint megpillantotta az Úr Jagannathot, azonnal extázisban elájult. És hát nem tudták, mire vélni ezt a dolgot. Szerencséjére, idézőjelben, inkább Sarvabhauma Bhattacharya szerencséjére, ő éppen ott volt, és hát látta, hogy ez a gyönyörű, szép, fiatal szanyaszi, hogy itt furcsa dolgokat csinál, és hát mondták, hogy ne bántsák, ne zavarják, hanem vigyék az ő házába, majd ő megvizsgálja, megnézi, hogy kicsoda ez. Kicsoda ez az arándok. És akkor Sarvabhauma Bhattacharya azon túl, hogy egy nagyon művelt pandit volt, tehát nem csak, hogy művelt volt, hanem ő volt ugye a korának a leghíresebb, legelismertebb szanszkrit tudósa, ugye az udvari fő tanácsadója a Pratapa Rudra Maharajnak. Azon túl nagyon tisztában volt, bár majavádi volt, ugye, de nagyon tisztában volt a védikus irodalomban, és nagyon tisztában volt az extázisnak a jeleivel is. És akkor megvizsgálta otthonában Csétanyóna Prabhut, hogy most valóban az, amit tapasztalt, azok a testi tünetek, azok ténylegesen meg kimerítik el az extázis szimptomáit, és akkor úgy találta, hogy kimerítik, minden szempontból kimerítik, és aztán nem értette ezt, hogy ez hogy lehet. Hogy egy ilyen fiatal, ennyire szemmel láthatóan, tapasztalatlan, túlságosan szép szannyászi, akiről nem hitte el, hogy egy ennyire szép ember az meg fogja tudni tartani a szannyász fogadalmát ilyen fiatalon. Tehát ez hogy lehet, ezt hogy nem nagyon vette be az elméje, hogy ez hogy jön össze. És nagyon érdekes, hogy az ő sógora volt Gopinát ácsárja. Ugye az a Gopinát ácsárja, aki viszont nagyon jó kapcsolatban volt a baktákkal, Csétanyóna Prabhu közvetlen környezetével, és nagyon jól ismerte Csétanyóna Prabhut, és pontosan tudta, hogy kicsoda, hogy az Istenségnek felsőbb személyisége. És ő ezt azonnal mondta Sarvabhauma Bhattacharyának, hogy hát itt nem egy közönséges emberről van szó, hanem maga az Istenségnek felsőbb személyisége jelent meg itt a házadban. De hát ezt ugye először Bhattacharya nem hitte el, hanem mit csinált? Próbára tette Csétanyóna Prabhut. Mégpedig úgy, hogy hát fiatal szannyászi, akkor biztos szívesen hall a Vedanta szútráról, és akkor tanul is egyben ő tőle. És így 7 napon keresztül magyarázta neki a Vedanta szútrát, ugye Sankaráchárya magyarázatai alapján. Maga Sarvabhauma Bhattacharya. És akkor Csétanyóna Prabhu 7 napon keresztül csak ült, és egy szót nem szólt. És akkor a 7. napon már Sarvabhauma Bhattacharyának már nagyon furcsa volt a helyzet, hogy most nem tudja, hogy most ezt érti, hogy mit mond egyáltalán, vagy hogy mi történik itt, hogy itt ennyire semmi reakció nincsen arra, amit ő mond, arra a nagyon magas öptű filozófiai elmélkedésre, vagy filozófiai traktátusra, amit ő fűzött a Vedanta szútrához, ugye? És akkor Csétanyóna Prabhu csak így mondta, hogy hát én a Vedanta szútrát értem, a te magyarázataidat nem értem. És akkor ez úgy furcsa volt, hogy ha belegondolunk, ez egy kicsit nelbevágó dolog, hogy valaki ugye a Vedanta szútrát, ami a legmagasabb szintű filozófia, ami csak létezik, az kijelenti, hogy én ezt értem, az neked nem okoz gondot, de a magyarázataidat azt nem értem. Tehát ez egy eléggé érdekes szituáció van, és akkor persze Sarvabhauma Bhattacharyának is leesett az álla, és akkor kérdezte tőle, jó, hát hogyha te érted, akkor mondd el nekem, hogy mi a... Akkor hozd meg velem ezt a dolgot, hogy akkor mi szerinted az értelme a magyarázata a Vedanta szutrának. És akkor Csétanyóna Prabhu elkezdte mondani, és ugye arra következtetésre jutott, amiről tudjuk, hogy mi a Vedanta szutrának a lényege, ugye Krisna Préma a tudandó szolgálat, és a Krisna Préma, mint az élet célja. És akkor Sarvabhauma Bhattacharyát már ez önmagában, ahogy Csétanyóna Prabhu beszélt, amilyen szépen, amilyen és amilyen hosszan erről a témáról, már ez meggyőzte arról, hogy Csétanyóna Prabhu nem akárki, hanem az Istenségek felsőbb személyisége, mert csak az Istenségek felsőbb személyisége tud így ilyen egyszerűen és ilyen mélyen és ennyire egyértelműen beszélni a védikus irodalom lényegéről, de még azért egy kicsit próbálkozott, és akkor kérte, hogy az Átmaráma verset is magyarázza el, ami ugye Bhagavatam 1.7.10 verse, ami arról szól, hogy még a felszabadult személyek is vonzódnak Krisna transzendentális tulajdonságaihoz. És akkor ő maga jó példával járt elő, mert 9 féle magyarázatot fűzött ehhez a vershez, de hát Csétanyóna Mahaprabhu ugye nem cicózott, hanem egyből 64 magyarázatot fűzött hozzá. És ez ugye már aztán végképp megadta a kegyelemdöfést Sarvabhauma Bhattacharyának, innentől kezdve, hogy leborult Csétanyóna Prabhu elé, és elkezdte extázis, nem is, hogy leborult, hanem extázisba esett ő maga is. És Csétanyóna Prabhu elé zuhant, és aztán Csétanyóna Prabhu jutalomként pedig mit csinált? Na, most még megmutatta neki először ugye a 4 karú Nárájana formáját, és aztán pedig a kétkarú Krishna Govinda formáját. Ugye? Ez úgy sokszor előfordult már, hogy bensőséges társaival, hogy ezt tette. És akkor Chaitanya Mahaprabhu, ugye ott maradt, nagyon rövid ideig maradt csak ott, Jagannath Puriban, és akkor Káshi Misra házában, a Gambirában lakott, de elindult dél-indiai zarándok útjára, ami 2 évig tartott. És itt a dél-indiai zarándok útja során találkozott ugye Rangakshetránál Venkata Bhatta családjával, akik Sivaisnavák voltak, és akkor egy filozófiai beszélgetés hosszú ideig már ott lakott, és a filozófiai beszélgetések során ezek a Sivaisnavák, Venkata Bhatta családja, és meg az, ott beszélget a filozófiai, vagy Vaisnavák is, Sivaisnavák is mind Gaudiya Vaisnavák lettek. És ugye ez miért érdekes elsősorban? Azért, mert Venkata Bhattának volt a fia, Gopal Bhatta, Goswami, ugye, akik a Goswami közül az egyik, a 6 Vrindavani Goswami közül, Chaitanya Mahaprabhu legszorosabb követői közül az egyik volt. És aztán ugye itt a tatvavádikkal is itt bonyolódott vitába Chaitanya Mahaprabhu, ahol tisztázta, hogy igazából a lényeg ugye megint csak a Krishna Prema, és nem az, nem a Varnasrama Dharma szerinti kötelességek teljesítése, hanem a Krishna Prema az élet célja. És aztán ugye ezután megtalálta a Brahma Samhitát, akkor a Krishna Karmamritát újra felfedezte, és aztán visszament ugye Jagannath Puriba, és aztán megint elindult Vrindavanába, de úgy beejtette először Bengált, mégpedig Rámakélit, ugye? Ahol kilakott, Rámakéliben kiplaktak. Rupa és Sanatana Goswami, ugye, akik leveleztek Chaitanya Mahaprabhuval, mert hogy ők a Mohamedán uralkodó Hussain Shahnak a szolgálatában álltak, persze kényszerből, de emiatt a helyi brámana közösség, bár előkelő és nagyon művelt és nagyon tanult brámanák voltak, de kivetette őket. És akkor ez egy nagyon rossz helyzet volt számukra, és kérdezték Chaitanya Mahaprabhutól, mit tudnának csinálni ebben a szituációban. És Chaitanya Mahaprabhu megígérte nekik, hogy majd jön, és majd akkor segít nekik. És jött is Chaitanya Mahaprabhu Rámakélibe, és avatást adott Rupának, Szanátonának és az öcsüknek, Vallabának, ugye? Vagy a Nupámának a másik nevén. És aztán ezután pedig ment Vrindavanba Chaitanya Mahaprabhu. És ugye Vrindavanban is, Maturában, Vrindavan erdeiben, ott egy csomó szent helyet felfedezett, ott lakott az Akrura gátnál, és hát nagyon, nagyon nagy extázist élt át, és aztán visszafelé jövet, Vrindavanából jövet, megállt Allahabadban, ahol éppen akkor összetalálkozott már Rupa Goswamival, aki addigra elintézte ügyeit, és sikerült megszabadulni a Shah szolgálatából, és addigra már ő Allahabadban érkezett, és ott tanította Rupa Goswamit ugye 10 napig, és akkor Rupa Goswamit elküldte Vrindavanba, hogy menjen Vrindavanba, és adta neki a saját misszióját. És aztán Chaitanya Prabhu jött visszafelé, Jagannath Puri felé, és ugye jött Benárezbe, ahol pedig összefutott Sanatana Goswamival, aki kicsit később sikerült csak kiszabadulni a Shah szolgálatából és börtönéből egyben, kicsit kalandosabban, mint Rupa Goswaminak, de ő vele végül a Benárezben, vagy Varanasiban futott össze, és épp pedig 2 hónapon keresztül tanította személyesen Chaitanya Mahaprabhu, és akkor ugye egy újabb Goswamival futott össze itt Varanasiban, aki nem volt más, mint Tapan Mishrának a fia, akinél ebédelt abban az időszakban, amíg nála, amíg ott volt Varanasiban. Ez Tapan Mishrának a fia volt, aki nem más, mint Raghunath Bhatta Goswami, igen. Raghunath Bhatta Goswami, akkor még csak kisgyerek volt, kisfiú volt, és ő szolgálta fel mindig Chaitanya Mahaprabhunak az ételt. És aztán ekkor ezután ugye visszatért Jagannath Puriba, Chaitanya Mahaprabhu, és aztán már itt is maradt. Már itt egész életén át, aztán az elkövetkezendő 18 évben már ott maradt Jagannath Puriban. És Jagannath Puriban ugye Chaitanya Mahaprabhut nagyon, nagyon gyorsan híre ment annak az egész környéken és egész Orisszában és aztán egész Indiában, hogy ő micsoda különleges személyiség és milyen fantasztikusan szép és vonzó személyiség, akiről elterjedt, hogy az istenségek felsőbb személyisége, és nagyon sokan jöttek a táborába, és nagyon sokan akartak vele találkozni, és követőjévé válni. És Chaitanya Mahaprabhu nagyon nyitott volt, tehát ő nagyon szívesen folytatott filozófiai beszélgetést mindenkivel, és kedvesen bánt mindenkivel. Az extázis jeleit ugye nagyon gyakran kimutatta, erről is szól Chaitanya Charitamrita. Éjjel, vagy általában nem aludt, hanem ott a Gambirában különböző extatikus szimptomákat nyilvánított meg. És aztán annak ellenére, hogy ugye mindenkivel szívesen találkozott és nagyon kedves volt, annak ellenére a szanyász elveit nagyon szigorúan betartotta. És ez egy fontos sarokkő volt az ő életének, hogy a varnásramát, bár az már ugye akkor kasztrendszer volt, nem is akármilyen kasztrendszer, ami ellen filozófiailag abszolút ellene volt Chaitanya Mahaprabhu, hiszen maga az, hogy mindenki számára adta a Krishna prémát, megfontolás nélkül, nemre, vallásra, kasztra tekintet nélkül azt hirdette, hogy ez mindenkinek jár, ez minden élőlénynek a joga, hogy elérje a Krishna prémát, mint Krishna szerves részének és gyermekének, tehát nem kell hozzá brámanának lenni, amit ugye a smarta brámanák hirdettek, hogy hát igazából csak azt tud üdvözölni, és csak azt tudja elérni az élet célját rövidebb fokozatosan, aki eléri a brámana szintet, és majd utána akkor tud visszamenni, vagyis hogy nem is, hogy visszamenni, hanem ugye egyesülni a brahmannal, tehát hogy végig kell járni a varnásramot hozzá. Ez Chaitanya Mahaprabhu, ami persze ugye születési alapon történik, születés szerint lesz valaki brámana, lehet majd valaki brámana. Ezt ugye Chaitanya Mahaprabhu abszolút tagadta ezzel a filozófiájával és ezzel a vallásgyakorlatával is. Ugyanakkor kulturális szinten soha nem tagadta a varnásramát. Tehát ezt mutatja az is, hogy muzulmán tanítványai, például Haridász Thakur, ugye, vagy hát a muzulmán, saját magukat muzulmánnak, sok szempontból muzulmánnak tekintő Szanátana és Rupa Goszvámi soha nem léptek be a Jagannath templomba. Mert ugye oda csak hinduk léphetnek be. És Chaitanya Mahaprabhu ezzel nem lázott. Tehát nem elfogadta ezt a szokást. Tehát nem ilyen szinten lázott a varnásra mellen. Sőt, tehát ugye a szanyász szabályait is nagyon, nagyon szigorúan betartotta, hiszen emlékezetes eset, a fiatal Haridásznak az esete, ami szerencsétlen fiatal Haridász mit csinált? Egyszer félreérthetően nézett egy nőre. Egy Chaitanya Mahaprabhu egy követőjére ezen. Érdekes, hogy így egyik helyen úgy írják, hogy kéjjel, másik helyen úgy írják, hogy hát igazából nem is volt kéjjel, csak egyszerűen félreérthető volt, hiszen az, akire így nézett, az nem olyan nő, nem egy fiatal nő volt, egyik helyen fiatal nő, másik helyen nem fiatal nő. Tehát az a lényeg, hogy félreérthető módon ránézett, és nem csak ránézett, hanem még beszélt is egy nővel, Chota Haridász, vagy fiatal Haridász, és ezért aztán Chaitanya Mahaprabhu őt elküldte a társaságából, és örökre elküldte, tehát bármit csinált, bárhogy engesztelte, utána próbálta engesztelni Chaitanya Mahaprabhu személyesen ő, vagy a társai, Chaitanya Mahaprabhu társai is mind próbálták rávenni arra Chaitanya Mahaprabhut, hogy bocsásson már meg neki, de Chaitanya Mahaprabhu soha nem bocsátott meg neki, és olyannyira nem, hogy aztán emiatt ez Haridász öngyilkos is lett. Ugye belevetette magát a Gangesbe. Gangesbe? Milyen folyó van ott? Vagy az óceánban? Trivériben? Igen. És ugye Chaitanya Mahaprabhu még akkor is azt mondta, hogy hát igen, ez volt a visszaadás. Tehát ez nagyon kemény történet. Ezt így nem is nagyon, én a magam részéről nem is nagyon bírom olvasni. De ez is mutatja, hogy Chaitanya Mahaprabhu nem nem bírta ezt a dolgot. Vagy egy másik történet, ami erről a Pratap Rudra Maharajjal való esete. Ugye Pratap Rudra Maharaj ő volt az uralkodó Jagannath Puriban, és nagyon akart találkozni Chaitanya Mahaprabhuval, de Chaitanya Mahaprabhu nem volt hajlandó vele találkozni. Magával a királlyal ugye nem volt hajlandó találkozni. És miért nem? Azért, mert egy király az belebonyolódik az anyagi ügyekbe, és főleg a pénzügyekbe. És egy szanyaszi nőkkel és pénzzel nem érintkezik egyáltalán, nincs vele dolga. És ugye ugyanúgy történt, hogy nagyon győzködték a követői Brahmananda Rájától kezdve mindenki, hogy hát találkozom már Pratap Rudra Maharajjal, mert hogy milyen jó király, meg milyen jó fej, de Chaitanya Mahaprabhu csak nagyon nem ment bele, és csak akkor ment bele, amikor ugye Pratap Rudra Maharaj kinyilvánította az alázatosságát azzal, hogy söpörte Jagannath előtt a Rathayátrán, Jagannath előtt az utat. Ami ugye egy érdekes dolog, szintén nem fér bele a kasztrendszerbe egyáltalán semmilyen módon sem, hogy egy utcaseprő munkáját végezze egy király. Jó, szerintem eléggé fáradtnak tűnik a társaság, úgyhogy ennyi kis bevezetés után, vagy kis üzenítő után én azt hiszem, hogy a mai ismertetését Chaitanya Mahaprabhunak itt megszakítjuk. Lenne még sok mondani való. Persze Chaitanya Mahaprabhu dicsőségéről, kedveléseiről végtelenül sokat lehet beszélni, ugyanúgy, ahogy Krisnának a kedveléseiről végtelenül sokat lehet beszélni, hiszen nincsen vége. De ezt most mi nem tesszük, hanem készülünk a délutánra, amikor 6 órakor találkozunk ugye itt a templom szobában. És bhajanozunk Srila Sivarama Swami Maharaj egészségért, és aztán utána 7 órakor Góra árati, ami egyben a leglényegesebb árati ezen a napon, hiszen Chaitanya Mahaprabhu már megszületett akkorra, és aztán utána megtiszteljük a lakomát, vagy a Mahaprasadamot együtt. Na, köszönöm. Chaitanya Charitamrita ki. Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Góra Purnima Mahamahotsava ki. Jai.